Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ecsét szélén, festői környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik. Augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egriesek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával 16 órától várják a zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdal énekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, majd a 2003-ban kezdődött munkálatok végeztével 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még Szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt két évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. 6 arany, 7 ezüst és 6 bronz, összesen 19 érem, ennyit szereztek a párizsi olimpián a magyar sportolók. Az Indexen is közreadott éremtáblázat szerint ezzel Magyarország a 14. helyet szerezte meg az összesítésben. Velünk szomszédos országok tekintetében kiemelkedő a teljesítmény, közülük senki sem került be a top 20-ba. Megváltoztatta korábbi véleményét Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, és jövőre lejáró mandátum után már nem kíván elnök lenni. A hír azért meglepő, mert korábban még azt mondta, a párizsi olimpia után dönt a folytatásról. A magyar nemzet szerint azért gondolta meg magát, mert túl sok botrány övezte a párizsi olimpiát. Az egyik ilyen a női ökölvívó torna gender botránya volt, a triatlonosokat és a nyíltvízi úszókat pedig a szennyezett Szajna folyóba kényszerítették, többen, köztük a magyar Fábián Bettina is kórházba került. Az ukrán importméz mennyisége meghaladta az előírt több mint 44 ezer tonnás uniós kvótát, így az Európai Bizottságnak két hete van megindítani a folyamatot, melynek következtében ismételten csak vám megfizetése mellett érkezhet méz Ukrajnából az Európai Unióba, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Mint írták, az évente 10-20 ezer tonna mézet Nyugat-Európába exportáló magyar méhészet számára kulcskérdés, hogy az ottani piaci lehetőségeink javuljanak, mivel az oda Európán kívülről érkező rendkívül alacsony árfekvésű méz beszűkítette a külpiaci értékesítési lehetőségeket és leszorította a hazai árakat. Az ukrán elnök elismerte, hogy az ukrán hadsereg offenzívát folytat Oroszország nyugati Kurszki régiójában. Volodymyr Zelenszkij televíziós beszédében azt mondta, hadseregem az agresszor területére tolja a háborút. Ez 5 nappal azután történt, hogy Ukrajna meglepetésszerűen hadműveletbe kezdett Oroszország területén, ami tömeges evakuálásokat váltott ki a határ mindkét oldalán. Állítólag óriási sikereket értek el, egyes információk szerint már pénteken 27 orosz település sikerült ellenőrzésük alá vonni, így összesen 520 négyzetkilométernyi területet szálltak meg, de az előre nyomulás nem állt le. Az orosz erők erre brutális támadásokat hajtottak végre az ukrán civilek ellen. Fehér Oroszország harckocsikat vezényelt az ukrán határhoz, miután a belorusz hatóságok állítása szerint az ország légterében több ukrán drónt is lelőttek. A hivatalos tájékoztatás szerint az alakulatokat készültségbe helyezték további parancsok végrehajtására, írta az MT. Nem sokkal korábban Alekszandr Lukasenka, fehér orosz vezető, elrendelte Homel és Mazir térségének megerősítését az ország délkeleti részén. A csapatok feladata reagálni az esetleges ukrán provokációra, ahogy fogalmaztak. Donald Trump republikánus elnök jelölt kampánystábja bejelentette, hogy feltörték a belső kommunikációjukat és Irán állhat a támadás mögött, írta a Telex a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az iráni ENSZ képviselet tagadta a vádakat, de az incidens tovább éleszteti a feszültséget a két ország között, amely Trump elnöksége alatt egyébként is különösen feszült volt. Arcfelismerő rendszer alkalmazását tervezi a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek felkutatásánál Németország. A nyomozók összehasonlíthatják az iszlám állam tagjairól készült internetes videókat a közösségi médiában található képekkel, hogy információkat szerezzenek az érintettek tartózkodási helyéről. A bűnüldöző hatóságok régóta követelik az ilyen erőforrásokhoz való hozzáférést. A német kancellár aggodalmát fejezte ki Benjamin Netanyahu izraeli kormányfővel folytatott telefonbeszélgetésében a palesztin-izraeli konfliktus lehetséges kiszélesedése miatt, közölt a német kormány egyik szóvivője. Olasz Scholz egyben egyértelművé tette, hogy Berlin határozottan elítéli az Irán, illetve a Hezbollah, libanoni síta mozgalom és mások részéről érkező fenyegetéseket Izrael biztonsága ellen. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul majd. Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe, várhatóan péntekig. Híreinket hallották.
legyek. Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébános beszél Jézus pedagógiájáról.
Az Úr Jézus Krisztus életét jól ismerjük, az evangéliumokat olvassuk, sőt tanítjuk is, de nagyon ritkán szoktunk az Úr Jézusra úgy gondolni, mint pedagógusra, és az evangéliumokból pedig az ő nevelési módszerét nem nagyon szoktuk kiolvasni. Most én arra vállalkozom, hogy egy kicsit összefoglaljam ezeket a gondolatokat. Az evangéliumokban nagyon gyakran olvasunk arról, hogy az Úr Jézus tanít. Tanít egyéneket, tanít csoportokat, sőt tömegeket, tanít a zsinagógákban, tanít magánházaknál, tanít a szabad ég alatt, sőt a jeruzsálemi templomban, és azt is olvassuk, hogy 12 éves korában már ott ül a tanítók között a templomban. Amikor pedig Pilátus felelősségre vonja, akkor azt mondja, hogy én nyíltan beszéltem az emberek előtt, mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam. Tehát az ő tanítói feladata a szerves része az ő megváltói küldetésének. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy ő maga tanító. Tanítóként viselkedik, és a környezete is rabbiként, tanítóként tekint rá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító, vagy mondja neki Nikodémus. Sőt, olyat is mond, amit nagyon jól ismerünk, hogy tanítónak se hivassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. Nagyon szép egyébként a tanító Krisztusnak az ábrázolása a keresztény művészetben, főleg ugye a keletiek szokták ikonokon ábrázolni, nekem is van egy ilyen képem, és kitettem a dolgozószobába. Amikor készülök az órákra, akkor mindig felszoktam tekinteni erre a képre, hogy világosan lássam és tudatosítsam, hogy ki az igazi tanító, ki a mester. Ugye most nem akarok én abba belemenni, hogy az Új Szövetségben hogyan használjuk rá a tanító kifejezést, hiszen különbség van a didaskalos és a paidagogos kifejezés között, ezt hagyjuk most a biblikusokra. Inkább csak annyit szeretnék mondani, hogy Jézus Krisztusnak a tanítói gyakorlatát meghatározza az ő személyisége, a küldetése és az a környezet, amelyben élt. Nézzük akkor most a pedagógiájának a jellemzőit, én 11 pontot gyűjtöttem össze. Először is azt kell megjegyeznünk, hogy tekintéllyel tanít. Akik hallgatták őt, mind azt mondták, hogy valami rendkívüli dolog volt, embert még így nem hallottak beszélni. A sokasság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók, olvassuk az evangéliumokban. A másik jellemzője a hitelesség, tehát ő azt tanítja, amit él, és nyilván ez adja meg az ő tekintélyét is. Még az ellenségei is elismerik. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy, és helyesen tanítasz. Az emberek személyére sem vagy tekintettel, hanem Isten útját az igazság szellemében tanítod. Viszont nem csak a tekintélyére hivatkozik a tanítása során, hanem érvel is. És igyekszik az ő hallgatóit meggyőzni, és nyilván azzal érvel, amit a hallgatói tekintélynek tartanak az Ószövetségi Szentírással, a Tórával, a prófétákkal. Következetes az ő tanításában. Az ötödik ilyen jellemző, hogy alkalmazkodik a helyzethez, vagy a helyzetekhez, és a személyekhez is. Tanít tömegeket, de egyénekkel is foglalkozik. Szigorú, és szelíd is tud lenni egyszerre. Hatodik jellemzőnek azt írtam, hogy nagy hangsúlyt fektet a személyes, bensőséges kapcsolatra. Ez abban is megmutatkozik, hogy életközösséget vállal az ő apostolaival. Az Úr Jézus és az apostolok között a tanítvány-mester viszony, ez nem volt valami újdonság, az ókorban létezett ilyen, viszont az volt a különbség, hogy ott általában a tanítványok választották maguknak a mestert, Jézus esetében pedig fordítva van, ő választja magának a tanítványokat. Úgyhogy ez a személyes kapcsolat, ez más esetekben is megmutatkozik, hogy mennyire fontos számára. Hetedik jellemző az, hogy koncentrikus formában tanít. Tehát azt értem ez alatt, hogy nem foglalkozik mindenkivel ugyanannyi időt. Tudjuk, hogy a belső köréhez tartozott a 12 apostol, de még Az apostolokon belül is volt egy hármas kör. Péter, Jakab és János. Tehát ott volt a három, ott volt a 12, a 72 tanítvány, és aztán jött csak a tömeg. Nyolcadik, ismeri a tanítványait, és éppen ezért tud az életükből is példákat hozni, ezért tud hozzájuk személyes hangon szólni. Kilencedik, odafigyel a hallgatóira. És ez nem csak valami szellemi figyelmet jelent, hanem még olyat is, hogy amikor elmondja a beszédét, tudjuk a kenyérszaporítás történeténél, észreveszi, hogy éhesek, és táplálja őket fizikai módon is. Tizedik jellemző a türelme. Hányszor volt, hogy nem értették meg az ő igazi énjét, még a hozzá legközelebb állók is, a messiási mi voltát. Aztán azt is látjuk, hogy fokozatosan készíti fel őket, amikor például a szenvedéséről beszél. És végül az, hogy a kirekesztettekhez is odafordul, nem mond le senkiről. Ezt látjuk Zakeus vagy a szamáriai asszony esetében. Azért jöttem, mondja az Úr Jézus, hogy életük legyen és bőségben legyen. Nagyon érdekes Jézusnak a kapcsolata a gyerekekkel. Ugye a gyermek az ókorban az egy tökéletlen létező volt, akinek annyi dolga volt, hogy minél hamarabb felnőtt legyen, és végre normális életet éljen. Tehát egy jog nélküli, tekintély nélküli személy volt a gyermek, és az Úr Jézus egy ilyen gyermeket az ölébe ültet, sőt, példaként állítja a tanítványok elé. Ezzel azt akarta tudomásukra hozni, hogy szeretett közösséget vállal a gyengékkel, a kicsinyekkel, a jogfosztottakkal, és a tanítványoknak ebben is követniük kell az Úr Jézus példáját. És ezek után nézzük meg az ő pedagógiai módszerét. Kortárs tanítókhoz hasonlóan az Úr Jézus nem valami ilyen elméleti eszmefuttatásokat mond, hanem a szemléltetést részesíti előnyben. És azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a szemléltetésnek milyen jelentősége van a pedagógiai munkában. A szemléltetésnek a rövidebb és a hosszabb formáit is használja, a szemléltetés hosszabb formája a példabeszédek. Rövidebb formák, hogy a hasonlatok, metaforák, ezeket is a hétköznapi életükből meríti. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. De aztán használ úgynevezett hiperbolát is, ezek az úgynevezett túlzásokat tartalmazó kijelentések. Mikor azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak a mennyországba jutni, vagy miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében nem látod meg a gerendát. És a példabeszédek, szemléltetés hosszabb formái. Példabeszédekben sok mindenről oktatta őket, mondja Szent Márk az evangéliumában. És hát itt is természetesen a hallgatói hétköznapi életéből hozza példákat. A juhait őrző pásztorról beszél, vagy a kenyeret sütő asszonyról, vagy a szőlősgazdáról, aki munkásokat fogad fel a szőlőjébe. Általában ezeket a történeteket értik. Valamikor ugye a történetnek a vége az nyitott, mert magának a hallgatónak kell megadni a választ. De olyan esetről is tudunk, például a magvetőről szóló példabeszédnél, amikor kérik a tanítványai, hogy magyarázza meg ennek a példabeszédnek az értelmét. Azt hiszem, hogy nem kell bizonygatnom ennek a jelentőségét, hiszen a modern pedagógia is felfedezte a történetekben lévő erőt, nevelői erőt, és mostanában ez egy nagyon korszerű dolognak számít. És az emberbe bele van valahogy gyökerezve a történetek iránti igény. Borzasztóan szeretjük a történeteket. Gyerekeknek mesélünk. Felnőttek a pletykát szeretik, az is egy történetnek az elbeszélése. Vagy ennek egy modern, képileg feldolgozott formája a film, az is egy történetnek az elbeszélése. Úgyhogy ez az ősi módszer, amit maga az Úr Jézus használt, ez ugyanúgy továbbra is érvényes, sőt, egyre többet beszélnek róla, hogy mennyire korszerű és hatékony.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, témánk pedig, hogy milyen pedagógiai módszereket használt Jézus. Dr. Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébánost hallják.
Szeretnék két konkrét bibliai történetet kiemelni, ahol az Úr Jézusnak a pedagógiáját, vagy a nevelői gyakorlatát nagyon szépen nyomon tudjuk követni. Az első ilyen történet a szamáriai asszonnyal való beszélgetése. Az Úr Jézus egy ellenséges területen van, de hát végig kellett ott mennie, hogyha Galileából Júdeába, tehát Jeruzsálembe akart jutni, vagy vissza. Szamáriaiakat a zsidók nem szerették, lenézték, ezek kirekesztett emberek voltak. Éppen ezért borzasztóan meglepő, amikor Jákob kutyánál ott ül, jön egy asszony, és azt mondja neki, hogy adj nekem innom. Ezzel az Úr Jézus megszegi a társadalmi normákat, eleve egy szamaritánussal szóba áll, másik, hogy egy nővel szóba áll, aztán, hogy inni kér tőle, tehát az edény is, amivel majd meríti a vizet, tőle van, ezzel ő tisztátalanná válik, és az Úr Jézus kihasználja ezt a helyzetet arra, hogy elkezdjen beszélgetni ezzel a nővel, kapcsolatba kerül vele, és először beszélgetnek a szomjúságról, a vízről, és akkor fokozatosan vezeti őt arra, hogy eljutnak oda, hogy van olyan víz is, ami már nem csak ezt a testi szomjúságot csillapítja, és tovább lépve eljut oda az asszony, hogy felismeri Jézusban a messiást, megvallja ugye a messiásba vetett hitét, hiszen elmegy a falubelieknek, és nekik is közvetíti, számukra is elmondja. Nagyon részletesen leírja Szent János az ő evangéliumában, a 4. fejezetben ezt a szamáriai asszonnyal való találkozást. Gyönyörűen nyomon követhetjük az Úr Jézusnak a módszerét, ahogy ugye elindulnak a víz témájától, a szomjúságon keresztül odáig, hogy felismeri benne a megváltót, és meg is vallja. Nem véletlen, hogy már az ősegyházban ezt a történetet a keresztségi katekézisnél használták. És ugye manapság is ott van, a nagybőjt 3. vasárnapján mi is olvasuk, és továbbra is a katekumenátus során ez egy nagyon jelentős bibliai szakasz. A másik ilyen evangéliumi történet, ahol számomra egyértelműen megnyilatkozik az Úr Jézusnak a nevelői módszere, Zakeusnak a története. Zakeus egy vámos, akit megvetnek, kinéznek, végül is gazdag ember, de a adott társadalomban ugye nem nézik őt jó szemmel, közben még egy alacsony növésű ember, és szeretne az Úr Jézust látni legalább, tehát ugye nem mehet hozzá ilyen nyíltan oda, ezért felmászik egy fügefára, és a fügefa mögül leskelődik, és akkor egy meglepő dolog történik, az Úr Jézus megszólítja őt, és bejelenti, hogy az ő házába fog menni. Ezzel megint megszegi a társadalmi normákat, és kiváltja a környezetének a botránkozását. Sőt, még az ő messiási voltát is megkérdezik, mert hogyha tudná, hogyha ő lenne a messiás, akkor tudná, hogy milyen emberrel áll szóba, és még belép az ő házába, megint tisztátalanná teszi magát. És a történetben mi a legszebb, vagy hol mutatkozik meg az Úr Jézusnak a pedagógiája? Hát először is ott, hogy észreveszi azt az embert. A másik az, hogy megszólítja, és a harmadik, hogy közösséget vállal vele. Elmegy a házába, leül, és akkor eszik vele. Nincs szemrehányás, nincsen erkölcsi prédikáció. Hogy te, Zakeus, azért összeszedhetnéd már magad? Hogy nem szégyenkezel? Vagy valami finoman közelítene meg, hogy látod, hogy milyen rizikót vállaltam érted, azért mégiscsak lépned kéne, vagy változtathatnál az életeden. Egy szó se hangzik el erről. Egyszerűen ott van vele, közösséget vállal, és Zakeus maga jön elő, hogy változtatni akar az életével, az életén. És az általa megkárosított embereket pedig majd kiengeszteli, tehát jóvá teszi mindazt, amit ellopott tőlük. Tehát ez ebben a zseniális. Az odafigyelő szeretet egy olyan változást indít be abban az emberben, elfogadó odafigyelő szeretet, hogy maga akar változtatni az életén. Ugye sokszor az is fontos, hogy valakit csak észrevegyünk a nagy tömegben. És az is kell, hogy megszólítsuk. És hogy elfogadó szeretettel tudjuk közeledni hozzá. És nem kell erkölcsi prédikációt tartanunk. Majd az az illető ennek a szeretetnek a hatására maga akar változni. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, mondja az Úr Jézus, hiszen az emberfia azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett. Végezetül még egy bibliai képet szeretnék hozni. Mindannyian ismerjük, az Úr Jézus úgy mutatja be magát, mint jó pásztort. Én vagyok a jó pásztor. És azt is elmondja, hogy a jó pásztor először is ismeri az övéit, szereti őket másodszor, és harmadszor az életét adja értük. Mi Krisztus követségében járunk, és még hivatalos megbízatásunk is van arra, hogy a hitre neveljük a ránk bízottakat. Soha nem szabad elfelednünk, hogy bármi úgymond tanítók vagy nevelők vagyunk, mi mégis elsősorban tanítványok vagyunk. A mesternek, Krisztusnak, a pajdagogosznak vagyunk a tanítványai. És a jó pásztor nyomában járva, hát nekünk is elsősorban ismernünk kell a ránk bízottakat, szeretni kell őket, és a harmadik dolgot félek is kimondani, életünket adni értük. Ugye a mai napunknak az a feladata, hogy erősödjünk meg a szolgálatunkban, az elköteleződésünkben. Hát ezzel a pár gondolattal szerettem volna én is ehhez hozzájárulni. Remélem, hogy sikerült, és ezért köszönöm szépen a figyelmüket.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Juhász Attila, Gömör Péter falvi plébánost hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban dr. Újvári Tamással beszélgetek, aki a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója. Mai napon a kastélyban megrendezésre került egy könyvbemutató, amely kapcsán ültünk le és beszélgetünk. Erről majd a riport során részletesen be fogunk számolni a kedves hallgatóknak, hogy mi is igazából ez a könyvbemutató. Először is a szakmai életútjáról szeretném kérdezni tisztelt Tamás ügyvezető igazgatóról. Hogyan került a kastéllyal először kapcsolatban, és milyen formában?
Gödöllői kastélynak nagyon színes története van. A rendszerváltoztatásig elég szerencsétlen hasznosítása volt az épületnek. Itt a főépületben, ahol most is ülünk, a fővárosi tanács idősek otthona üzemelt a déli szárnyakban, lovardában, istállóban, serházban, kocsiszínben a szovjet vörös hadsereg laktanyája volt. De az épület bizonyos részeiben polgárvédelmi bázist alakítottak ki, illetve honvédségi tiszti lakások is voltak. 80-as években gyermekként zenei tagozatú iskolába jártam, a szüleim zenepedagógusok. Az első emlékem a kastély kapcsán, hogy karácsonykor jöttünk az idősek otthonába énekelni, meg verset mondani. Aztán a rendszerváltoztatás után ugye ezeket a funkciókat megszüntették az épületben, illetve kiköltöztették az intézményeket, elkezdődött a felújítás, melynek eredményeként 1996-ban nyitott meg az első néhány szobája a Kastély Múzeumnak. Sziszi okán már akkor is nagyon népszerű volt a külföldi turisták körében a gödöllői kastély, tehát rögtön nyitás után megjelentek a turista csoportok, és akkor a helyi világban kerestek olyan diákokat, akik jól beszélnek németül, angolul, franciául.
Bocsánat, itt a környékből származik.
Igen, gödöllői vagyok, és abban a szerencsében volt részem, hogy egy német speciális osztályba jártam itt egy helyi gimnáziumban, tehát akkor én viszonylag jól beszéltem németül, és örültem ennek, hogy diák munkaként megfelelő állást fogok magamnak találni. Tehát először úgy jöttem a kastélyba dolgozni, hogy pénzt keresek, és diákként tehetem ezt. Aztán nagyon hamar beleszerettem ebbe az intézménybe. De még akkor se gondoltam azt, hogy nekem ez hosszú távon életcélom, hogy itt maradjak, vagy itt legyek, és tehessek az épületért, meg az ide érkező vendégekért, mert jogi egyetemre jártam, el is végeztem a jogi egyetemet, és aztán jogászként kezdtem el dolgozni, tehát fölmondtam a gödöllői kastélyban. Diákként egyébként nem csak tárlatvezető, meg idegenvezető volt, hanem voltam teremőr, talán életem legjobb állása az volt, amikor a kastély díszudvarán csapoltam sört és árultam jégkrémet, de képviseltem az intézményt külföldi kiállításokon, vásárokon is. Úgyhogy elég sok mindennel foglalkoztam, és aztán jogászként kezdtem el dolgozni, és hiányzott a kastély. Hiányzott az a millió, amit ez az intézmény tud nyújtani, hiányzott a történelem, hiányzott a színes munkavégzés, minden nap és minden percben más típusú feladattal szembesül itt az ember. És aztán jó 2 év után döntöttem úgy, hogy visszatérek a kastélyba, akkor már vezetőként először a vendégforgalmi területeket irányítottam, azokat a munkavállalókat, akik közvetlenül a látogatókkal találkoznak, majd igazgatóhelyettes lettem, és 8 évvel ezelőtt ért az a megtiszteltetés, hogy a gödöllői királyi kastély igazgatójává választott.
Szépen gratulálok, hogy ezt a vezető pozíciót el tudja látni még sokáig, és sok-sok embernek szórakozást tudjon biztosítani.
Köszönöm.
Összefoglalnál néhány mondatban a kastély történetét, az utóbbi évek, évtizedekben hogyan alakult?
Talán a létező legnehezebb kérdést tette föl nekem. A gödöllői kastély ugyanis nagyon speciális helyszíne a magyar történelemnek, illetve történelmi épületeink közül is egy picit kilóg a sorból. A legtöbb ilyen kastélynak az a jellegzetessége, hogy egy gazdag nemes ember kitalálja, hogy kastélyt akar magának építeni. El is kezdi ezt a munkát, a legtöbb esetben ő maga nem is látja, hogy befejezik az épületet, hiszen akkor a feladatra vállalkozik, hanem a gyermeke fejezi be, és esetleg még az unokája élvezi. Aztán harmadik, negyedik generációval már csendesülnek ezek az épületek, nehéz őket fönntartani, sok pénzbe kerül az itt lét. Úgyhogy a legtöbb kastélynak 3-4 generáció után már nincsen aranykora, hanem csendesebb, szürkébb hétköznapok következnek. A gödöllői kastélynak az az érdekessége, hogy nagyjából 300 esztendős, és 300 éve folyamatosan csúcsi időszakát éli. Krasalkovics Antal volt az a nemes ember, aki kitalálta, hogy a Gödöllői dombság lábánál létrehozza ezt a palotát.
Festői környezetben,
viszonylag közel a Dunához, Pest-Budához, az ország szívében, közepén. És aztán fia második Krasalkovics Antal, unokája harmadik Krasalkovics Antal még tett hozzá, és élvezte az épület, nyújtotta kényelmet. Fantasztikus kastélyt alakítottak ki, ugye színházteremmel, hatalmas nagy lovardával, istálóval, gyönyörű történeti kerttel, amit szintén nagyon sokat fejlesztettek. Harmadik Antallal azonban kihalt a Krasalkovics család férfiága, és hát rövid időn belül több tulajdonos is váltotta egymást, majd végül 1867-ben a kiegyezés évében a magyar állam vásárolta meg, felújította és koronázási ajándékba adta Erzsébet királynének, Ferenc Józsefnek. És gyorsan végigmentünk 150 éven, és nem említettünk olyan embereket, hogy Petőfi Sándor hány hetet töltött Gödöllőn, hogy Kossuth Lajos az isaszegi csata után a 48-49-es forradalom és szabadságharc idején a kastély díszerkéjéről tartott seregszemlét, hogy kik azok az európai királyok, uralkodók, akik megfordultak az épületben, hanem eljutunk Erzsébet királynéhoz, amiről talán manapság a világon a legismertebb a gödöllői kastély, hiszen népszerű nevén Sisi. Több mint 2000 éjszakát töltött el itt. Több időt töltött Gödöllő, mint Bécsben. Valóban mondhatjuk, hogy talán a legfontosabb életének a legfontosabb helyszíne, vagy legkedveltebb helyszíne volt a gödöllői kastély. De Erzsébet királyné halála után sem szűnik meg a kastély ragyogása, hiszen Ferenc József még jár Gödöllőre, a királyné halála után is, negyedik Károly utolsó királyunknak, gyakorlatilag a monarchia összeomlásakor innen kell menekülnie. Két háború között Horthy Miklós kormányzó nyári rezidenciájává válik az épület, ahol Európa uralkodóit, illetve politikailag befolyásos embereit fogadja, és gyakorlatilag egymást váltják az angol királyi családtagjai, és mondjuk a Mussolini családtagjai a gödöllői kastélyban és a gödöllői vadászatokon. És aztán jön a második világháború, kifosztják az épületet, gazdátlanná válik, és már említettük, hogy milyen szerencsétlen hasznosítása lett, és 96-ban indult aztán a harmadik fénykora az épületnek, amikor is megnyitottuk az első négy szobát. Még most sincs kész a teljes épület együttes, nagyjából a felét sikerült felújítani, hiszen hatalmas épületállományról beszélünk, és ebben a hatalmas épületállományban, illetve a felújított részekben ma már egy 36 szobás állandó kiállítás várja az ideérkezőket, időszaki kiállításokat szervezünk, koncerteket, színházi előadásokat lehet élvezni a gödöllői kastélyban, és számos rendezvénynek is otthona, az esküvőktől egészen az állami protokoll rendezvényekig. És ne feledkezzünk meg, hiszen a kastélyok önmagában nem csak épületek, hanem szerves részei a kert, az épített környezet. Gödöllői kastély parkja is egy fantasztikus helyszín, és fantasztikus eseményeknek az otthona ez a csodálatos kert. Koncerteket tartunk benne, tematikus vezetéseket és különböző tanúsvényeket alakítottunk ki ott is.
Említettem a riport bevezetőjében, hogy egy könyvbemutató után ültünk le és találkoztunk. Honnan jött az ötlet, hogy a kastély életútját bemutató könyvsorozatot írjanak meg? Erre a könyvsorozat megírására Bán Jánost kérték fel.
Ahogy arról beszélgettünk, nagyon nehéz bemutatni a látogatóknak ennek a kastélynak a nagyon színes életét, azt a sok szereplőt és sok történetet, ami itt a kastély falain belül játszódik. A legtöbb látogatónk Erzsébet királyné Sisi okán jön ide.
Úgyhogy mi folyamat... Ő a legismertebb.
Ő a legismertebb, és hát kétségkívül talán a legszerethetőbb alakja ennek a 300 évnek, ami itt a gödöllői kastélyban játszódott. De mi azért szeretnénk a többi szereplőről is beszélni. Azt gondoljuk, hogy ezek fontos részei a történelmünknek, és fontos, hogy az emberek halljanak róla, függetlenül attól, hogy magyar látogatóról van szó, németről, kínairól vagy japánról. Ez egy nehéz feladat, és régóta gondolkodunk azon, hogy esetleg egy könyvsorozatban ezt meg lehetne tenni. Aztán jó néhány évvel ezelőtt kastélyigazgatóként a Magyar Televízióban találkoztam Bán Jánossal, teljesen más ügyben beszélgettünk egymással, és a beszélgetés végén ő fölhozta ezt a témát, hogy hosszú-hosszú évek óta gondolkodik azon, hogy a kastélyról lehetne egy könyvsorozatot írni.
Itt ez egy fantasztikus kezdeményezés.
Gyakorlatilag a véletlen hozott minket össze. Bán Jánosnak, Bán Mórnak, írói nevén Bán Mórnak a könyveit, a Hunyadi sorozatot, a Fekete sereget én is ismerem és szeretem, és nagyon örültem ennek a felvetésének. Én azt gondolom, hogy ő egy olyan hiteles író, regényíró, aki nagyon komoly kutató munkával írja meg a könyveit. Ugyanakkor nem felejti el azt a célt sem, hogy ezeknek a könyveknek nem történelem könyveknek kell lennie, hanem szórakoztató regényeket hoz létre. Tehát nagyon jól vegyíti a valós történelmi eseményeket, történelmi szereplőket az írói fikció termékeivel és gyümölcseivel. És ezeket nagyon jól fűzi össze. Így kezdtünk el tehát egymással beszélgetni. Adta magát, hogyha egy új terméket, új könyvsorozatot szeretnénk bemutatni, akkor a legnépszerűbb időszakkal és legnépszerűbb szereplővel, Sziszivel kell kezdeni. A most megjelent könyv Kastély ajándékban a könyvsorozat első része Erzsébet királyné Gödöllőre kerülését mutatja be. A Gödöllői kastély koronázási ajándéka volt a magyar nemzetnek Erzsébet és Ferenc József számára. Azt azért hozzá szoktuk tenni, hogy, és a könyvben is olvasható, hogy mi magyarok mindig okosak voltunk, és tudtuk, hogy ajándékot hogyan kell adni a Habsburg királyi párnak. Maga a kastély tulajdonjoga az a magyar állam kezében maradt, magyar szent korona égisze alá tartozott, a királyi pár korlátlanul használhatta és hasznosíthatta az épületet, és ezt a békeidőt próbáljuk meg az első kötetben bemutatni, ami azért annyira nem is volt békés, konfliktusokkal volt teli, és azt gondolom, hogy ezek a konfliktusok és annak a megoldása jól kiolvasható a könyvből, mint hogy az is, hogy Erzsébet királynénak ezekben mekkora szerepe volt. Erzsébet királyné ugyanis nem csak egy romantikus alak, egy gyönyörű szép nő, egy olyan uralkodó, akit nagyon szerettek életében is a magyarok, hanem egy olyan személy, aki igyekezett összehozni egymással konfliktusban álló nemzeteket, az osztrákokat és magyarokat, aki igyekezett megoldani olyan problémákat, amelyekkel a magyarság akkor szembesült. Valódi védőangyala volt a magyarságnak ebben a korban. Én azt gondolom, hogy ez a romantikus szerep, ez jól látható Bálmor könyvében, ami azért is fontos, mert az elmúlt időszakban számos olyan mű, filmsorozat született, ami talán a királynét kevésbé méltó módon mutatja be. Fogalmazhatunk úgy is, hogy túlságosan 21. századi szerepeket oszt Erzsébet királyné személyére. A 21. század elvárásait, női elvárásait próbálják Erzsébet királynére ráadni bizonyos művekben. Megnyugtathatom az olvasókat, a most megjelent könyv az nem ilyen, és visszatér ahhoz, hogy ahhoz a romantikus alkathoz, amit Erzsébet királynéről itt a magyarság kialakított az elmúlt 150 évben. Igyekszik korhűen bemutatni, és még egy fontos tényező, a magyar szempontot igyekszik aláhúzni, hiszen az Erzsébet királynéről ismert és a világon is ismert művek döntő többsége, vagy szinte mindegyik, az nem magyar író tollából született, és ennek megfelelően ez a szempont nem kellően hangsúlyos. Mi azt gondoljuk, hogy ezért is fontos ez az új könyv, és ez az új könyvsorozat, hogy Erzsébet királyné életében a magyar szálat kidomborítsuk megfelelő hangsúllyal.
És lehet-e tudni valamit a folytatásról, tehát a sorozat következő köteteiről? Mire szeretnének fókuszálni?
Az első könyvvel párhuzamosan megjelent egy kisebb novella kisfüzet limitált példányszámban. Ez a második világháború végén játszódik, és akkor mutatja meg, hogy mi történt a Gödöllői kastélyban. Nagyjából 100 évet kívánunk a könyvvel fölölelni, és egy itt dolgozó személyzet tagja, Monostori Dénes életén keresztül mutatjuk meg, hogy mi történt a Gödöllői kastélyban. Hiszen a 100 év alatt Monostori Dénes 1848-ban, a szabadságharc forradalom idején születik, és 1948-ban halt meg. Ezen 100 év alatt számos gazdája volt az épületnek. Voltak aranykorai, és olyanok, amelyeket nem szívesen írunk föl büszkén a történelemkönyvünkre. De feltételezhető, hogy a személyzet maradt, és a személyzet célja, hogy vigyázzon az épületre, hogy a mindennapokat biztosítsa, az örök volt. És ez a szál az, ami végigvisz minket a 100 év során, és megmutatja a valós történelmünket, azokat az eseményeket, amelyeket itt játszottak, Monostori Dénes, az Inasból főkomornyikká váló személyen keresztül.
Fiktív szereplő, vagy ő ténylegesen élő?
Ő egy fiktív szereplő, olyan szereplő, akit nem találunk meg a történelemkönyvekben, nincsen leírás róla. Viszont olyan szereplő, akiről el tudjuk képzelni, hogy létezett, hogy akinek az élete és a könyvben megírt jelenetei azok valóban megtörténhettek itt. Valószínűleg nem Dénesnek hívták, és nem Monostorinak, de bizonyosan voltak ilyen alakjai az épületnek és az itt zajló eseményeknek. Szóval rajta keresztül próbáljuk bemutatni. Megszületett az első mű Erzsébet királyné korából, a békeidőből, megszületett a történet vége, amikor sajnos nem megfelelő hasznosítása következik az épületnek, és a sorozat többi részében a kettő közti időszakot igyekszünk majd föltölteni, és bemutatni olyan izgalmas eseményeket, izgalmas történelmi szereplőket, akik 100 év alatt itt a Gödöllői kastélyban jártak, és befolyásolták a magyar és európai történelmet is.
Ha jól tudom, Bán János a Hitel kiadó főszerkesztője, és ővelünk kooperáltak, tehát ez a könyvsorozat rajtuk keresztül kerül kiadásra, megjelenésre.
A Hitel kiadó a Libri csoport leányvállalaként viszonylag új kiadó. Tavaly évvégén jelent meg az első könyvük. Amikor a János felvetette nekünk, hogy velük dolgozzunk együtt, akkor az első kérdésem az volt, hogy mi az a portfólió, amit ez a kiadó építeni akar. Mert hogy mégiscsak a magyar történelemről beszélünk, amikor ebben a regényben, még hogyha meseszerűen is, de a magyar történelmet akarjuk bemutatni, amihez csak nagyon óvatosan és nagyon komoly értékek mentén lehet nyúlni. Ezeket az értékeket azt gondolom, hogy az író Bán János képviseli, azt gondolom, hogy a Gödöllői kastély mint intézmény képviseli, a harmadik fontos szereplő az a kiadó. És aztán Kárpáti Gáborral, a kiadó vezetőjével, meg Jánossal is beszélgetve, tervezett portfóliójuk, az a tevékenység, amit ők véghez akarnak vinni, megerősített abban a tudatban, hogy három jó szereplő állt össze. Tehát, hogy egy múzeum, kastély, egy történelmi helyszín, és az ott dolgozók, egy megfelelő író és egy megfelelő kiadó, aki alapvetően azonos értékek és érdekek mentén dolgozik. Az az érdekünk, hogy a magyar történelmet megismertessük és megszerettessük az emberekkel. Én azt gondolom, hogy mind a három szereplő maximális erőbedobással ezen fog dolgozni a Gödöllői kastélyról szóló kastélyregény sorozat kapcsán és egyéb munkáikban is.
Köszönjük szépen a veletett energiát és munkát ennek a műnek az elkészítésében, és végezetül a kedves hallgatóknak ajánlana a kastély életében megrendezésre kerülő nyári programokról. Miért érdemes önöket felkeresni a nyár folyamán?
A Gödöllői kastély valóban elsősorban Sziszéről ismert, illetve mint múzeum gondolnak rá az emberek. Ma már inkább azonban azt lehet mondani, hogy olyan kulturális centrum, mint amilyen kulturális centrum mondjuk a Grassalkovicsok idején volt az 1700-as évek végén, 1800-as évek elején. Azaz csodálatos épület, fantasztikus műtárgyak, tárlatvezetések, de emellett színházi előadások, koncertek, parktúrák, fesztiválok jellemzik a mi életünket. A barokk színház termünkben folyamatosak az előadások, mindenféle korból és mindenféle stílussal. Vannak saját gyerekelőadásaink, vannak viszonylag komorabb, drámai darabok is, és vígjátékokat is bemutatunk. A nyár során számomra az egyik legkedvesebb ilyen színdarabot ajánlom a közönség számára. Van egy sétáló színházunk, Rómeóval és Júliával. Az eredeti Shakespeare művet úgy dolgoztuk föl, hogy nem csak a színház termet használjuk az előadás során, hanem a kastély különböző pontjain mutatjuk be a darabot, azaz a közönség a színészekkel együtt sétál. Így nem csak a Rómeó és Júlia darabot lehet megismerni, hanem a kicsit a kastélyt magát is. Fantasztikus koncerteket szervezünk a nyári időszakra, vannak könnyedebb műfajnak a képviselői is, bemutatkoznak itt nálunk, de a hagyományos régi zenéből, barokkorból is vannak előadások, sőt, fesztiválok is lesznek, akár a barokk időszakhoz kötődően augusztus hónapban. Kastély parkjában pedig különböző tematika mentén fesztiválokat is szervezünk, de lesz lovas program, dámalovasokkal, huszár bemutatóval, szóval érdemes figyelni a kastély honlapját és közösségi média felületeit, ahol napra kész információkat mutatunk a programokról.
Tisztelt igazgató úr, köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta velünk. Úgy gondolom, hogy mindenki kedvére válogathat a programokból, és egy kis betekintést kapott a kastély életéből. További sok sikert kívánok munkájához.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, dr. Újvári Tamással, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatójával Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István.